és hogy ezt az elég fogalmát lenne érdemes, azt gondolom, első körben újra definiálni, amihez, hogy aminek nagyon-nagyon sok köze van, mint saját magamhoz, tehát hogy nekem mi az elég a közösségeim, a közösségek számára körülöttem, a családom, a munkahelyem, cégem és itt tovább, meg mi az elég úgy, hogy eleve nem bántom a többieket, lásd a természetet is, és itt tovább.
És aztán rájöttem, hogy egyébként esélyem sem volt Agrártudományi Egyetemre menni, mert Budapesten nőttem föl, a szüleim is, egy ilyen budapesti értelmiségi gimnáziumba jártam. Szóba se került a pályaorientáció során az.
Nem volt menő. Mármint szerintem.
Nem, egyáltalán.
Igen.
Az osztályban aztán az évfolyamból sem ment senki erre. Még a pszichológia is egy kicsit furcsa volt. De jogászok, mérnökök, orvosok.
Sziasztok, kedves nézők és hallgatók! Én Fajt Federika vagyok, ez pedig a Z-Kaszt, a HVG fenntarthatósági podcastja. A mai adásban a munkáról, a munkához való viszonyunkról és ennek megváltoztatásáról fogunk beszélgetni, annak érdekében, hogy egy élhetőbb, igazságosabb és fenntarthatóbb jövőt tudjunk teremteni. Vendégeim Mihalecki Luca, ökológiai szemléletű pszichológus, és Rimóci Oszkár, a Mégis Kollektíva alapítója. Tartsatok velünk! Minden döntésünk alakítja a jövőt. Ahogy mi gyűjtünk, úgy épül egy fenntarthatóbb ország. Az adást a MOHU támogatta. Sziasztok! Nagyon köszi, hogy elfogadtátok a meghívást a HVG fenntarthatósági podcastjába, és külön köszönet, hogy másodszor is itt vagytok, ugyanis másodszor veszük fel ezt az adást, mert tegnap egy kis technikai problémába ütköztünk, és áramszünet volt, úgyhogy most hát reméljük, hogy ez a beszélgetés legalább olyan jó lesz, mint a tegnapi, mert én nagyon élveztem.
Köszi, hogy itt lehetünk ismét. Én is örülök, hogy újra kezdhetjük a felvételt.
Jól közeltük, azt hiszem, ezt a szituációt.
Egy új kezdet hajnalán, nagyjából pont így érzem magam.
Na és hát a mai témánk ugye az a munka lesz a 21. században, meg így a mai világunkban, amiben nagyon sok krízissel, ezzel a polikrízissel nézünk szembe, és hogy miért beszélünk erről, hát azért szerintem elég egyértelműen a munka az nagyon meghatározza a jelenlegi társadalmi, gazdasági berendezkedést, és elég meghatározó része az életünknek, és a hogy létünknek, és arra is hatással van ugye, hogy milyen kapcsolatunk van a természettel, mivel elég sokat dolgozunk, és eléggé eltávolodtunk a természettől. Most azt kérdezném elsőként tőletek, hogy nektek mi a véleményetek arról, milyen viszonyunk van a munkához, és mennyire határozza meg az identitásunkat?
Szerintem nagyon nagyban, és ez egy meglepően új fejlemény, hogy a munka mennyire központi része az életünknek, a foglalkozásunk, az, hogy milyen státuszt foglalunk el a társadalomban, hogy mennyire érezzük magunkat értékesnek, vagy másokat mennyire látunk értékesnek, ez sokszor a munkán múlik, és ez nem volt mindig így. Tehát, hogy ez körülbelül az ipari forradalommal alakult ki, ezek a különböző foglalkoztatások, bérmunkarendszer. Előtte a munka sokkal organikusabban illeszkedett az emberek életébe. Nem is volt ilyen, hogy munka, egyszerűen foglalkoztak azokkal a dolgokkal, amik az életfenntartáshoz voltak szükségesek, és a közösségben tevékenykedtek aktívan. És nem is olyan sokat foglalkoztak életfenntartással, mint hogy ezt manapság hisszük. Nem reggeltől estig robotoltak, hogy valahogy túléljenek, hanem nyilván földrajzi helyzettől ez függött, de hogy elég jól meg tudtak élni abból, amit az ökológiai rendszerektől kaptak.
Azért most meglep, hogy ezt mondod. Nyilván tőled ezt már hallottam, de mindig így fennakadok ezen, mert szerintem az a képünk van, hogy régen mennyivel minden nehezebb volt, hogy az emberek elképesztően sokat güriztek, és a földeken görnyedtek egész nap, és nyilván biztos volt ez a része, meg biztos voltak ilyen időszakok, meg biztos családról családra ez változott, de hogy ezek szerint akkor volt szabad idő, idézőjelben?
A régen alatt most a tényleg igazán régenre gondolok, tehát mondjuk az ilyen fix földművelés megjelenése előtt, egy ilyen 5-6 ezer évvel ezelőtt, tehát a vadászok-gyűjtögetők például eléggé sokszor nagyon divers módon éltek, tehát nem csak vadásztak, gyűjtögettek, hanem horgászat, halászattal foglalkoztak, kertet műveltek, és akár időnként még a növénytermesztéssel is kacérkodtak. És akár, hogyha manapság vizsgáljuk a vadászok-gyűjtögetőket, akkor is azt látjuk, hogy egyes területeken akár ilyen napi 2-4 órát töltenek azzal, hogy élelmet szerezzenek, és azon kívül meg ünnepségeket szerveznek, ünnepelnek, táncolnak, énekelnek, történeteket mesélnek, játszanak, plecskálkodnak, amit mi szabadidőnek hívnak, mondjuk, de náluk ez így a folyamatnak a része.
Igen, pont az jutott eszembe, hogy mennyire egybe fonódott a munka és az úgynevezett magánélet, de inkább közösségi élet. Én sok-sok ilyen sztorit olvasgattam, egyébként pont a fonó jutott eszembe róla, hogy oda összejártak a nagyanyáink, vagy éppen ők nagyanyáink még szerintem ebben a kultúrában is, és leültek, és jól el voltak, és nem azon gondolkodtak, hogy 8 óra munka, 8 óra pihenés, vagy 8 óra szórakozás, hanem az volt a közösségi tér. És valahogyan így képzelem el nem csak az asszonyokat, nőket, hanem akár a földművelést is, ha már ezt a példát hoztad, hogy az nem csak egy munka volt, hanem egy ilyen közösségi tér, ahol akár generációk is együtt működtek, ami most meg hát nem divat, fogalmazzunk így, ha csak a generációkra nézek.
És hogy még a természetes ciklusokhoz is rákapcsolódjak egy pillanatra, ugye ezek mind nagyon szezonális munkák voltak. Tehát azt, hogy így 365 napon keresztül, nem tudom, évi 20 szabadságnapot leszámítva, minden nap ugyanazt hozzuk, ugyanabban.
Ami másoknak számít, bocsánat, mert Amerikában például 5 napok vannak egy évre. Teljesen normális dolog, meg hogy 3 hónap után, gyerek megszületése után 3 hónapra vissza kell menni. Tehát ilyen nagyon. A mi rendszerünk, akármennyire szeretjük szidni, viszonylag kedvező mondjuk ehhez képest, az amerikaihoz képest. Bocsánat, nyugodtan folytasd.
Erre, hogy egyszerűen ezek a természetes ciklusok sokkal jobban az emberek életének részei voltak, nyilván technológiai akadályai voltak, hogy mondjuk sötétedés után még felkapcsolnak egy lámpát, és vagy kinyissák a laptopot, és még egy kicsit túlórázzanak, de attól még tulajdonképpen évmilliókon keresztül ezekhez adaptálódtunk testileg, lelkileg, úgyhogy ez azért most nagyon friss, hogy itt ülünk most is a lámpafény alatt reggel viszonylag korán.
Hát és hogy ez az adás, ez a beszélgetés, ezek a gondolatok, ezek eljutnak több ezer, több tízezer emberhez akár.
Ja. Nekem a 8 óra benne ragadt most a fejemben, hogy ez is egy ilyen új vívmány, ezt az időt akarjuk értékesíteni, és nem feltétlenül a megtermelt javakat, vagy nem feltétlenül azt az értéket, amit közösen leragunk az asztalra, és ez szerintem egy csomó olyan új szokást is hozott magával, lásd időmenedzsment, meg hasonlók, amik egyáltalán nem természetesek. Tehát, hogy mintha így magunkra akarnánk erőltetni olyan szokásokat, amik csak azért vannak, hogy mondjuk ki GDP-t termeljünk, vagy éppen profitot termeljünk, ráadásul olyan ügyekben, amikhez nem is feltétlenül van közünk, vagy általán olyan ügyekért, amikkel nem is feltétlenül értünk egyet. És hogy szerintem ez a motivum is eltávolít minket attól, hogy egyáltalán egy ilyen integrált részünknek tekintsük azt, amit most munkának nevezünk.
Nagyon megfogott most, amit mondtál, mert egy pár napja ezen gondolkozom, ezt most így behozom, mert szerintem biztos más is tud ezzel azonosulni, hogy valahogy azt érzem, ez időmenedzsmentről jutott főleg eszembe, hogy muszáj lenne valahogy az időmenedzsmentemmel foglalkozni, de közben meg egy ilyen 22-es csapdájának érzem, mert pont az, amit mondasz, hogy a rendszerrel van probléma, és hogy azt érzem, hogy állandóan rohanunk magunk után, semmire nem jut idő, nyilván csinálunk csomó tök jó dolgot, meg jó, tudom én, szeretjük a munkánkat, meg van szabadidős tevékenységünk, de valahogy mégis állandóan ez a loholás érzés van, és hogy ebből így anélkül, hogy akkor most egy ilyen klasszikus folyamaton végigmennék, hogy elmegyek egy coachhoz, és akkor megbeszéljük a time managementet, és jó kis napi rutin csinálok magamnak, és akkor ez működik mondjuk egy hónapig, és akkor utána megint minden borul, mert valami pici gigszerbe kerül a rendszerbe. Tehát, hogy hogyan lehet ebben úgy működni, ha mondjuk az ember tényleg nem, tehát nem térünk vissza a vadászógyűjtögető életmódhoz, meg mondjuk nem egy tanyára költözünk, és elszigetelődünk a társadalomtól, hanem mi ebben a rendszerben vagyunk. Van egy munkánk, ami mondjuk akár 8 órás, hogy így hogy tudunk ebben jól lenni, és ezzel párhuzamosan, ha már ez egy zékaszt, egy zöld podcast, olyan dolgot csinálni, aminek vagy valamilyen környezeti vagy társadalmi értelme van.
Szerintem egyébként ebben a pszichológiának nagyon nagy felelőssége van, hogy tudunk-e rendszer szintű megoldásokban segíteni az embereknek, vagy ezeket a tüneti kezeléseket alkalmazzuk, hogy még egy ilyen prioritás kezelő
szoftver
szemlélet, még egy időmenedzsment, vagy hogy hogyan bírjuk jobban a stresszt, meg ilyesmi. Nem ez lenne a dolog, hogy jobban bírjuk a stresszt, hanem azt, hogy valahogy a rendszert, a saját rendszerünket első körben, vagy akár a tágabb rendszereinket is el tudjuk kezdeni formálni, és szerintem ehhez arra van szükség, hogy a munkával való kapcsolatunkban történjen egy szemléletváltás.
Nekem meg az mozog a fejemben már jó régen, hogy bajom, mi az elég. És hogy ezt az elég fogalmát lenne érdemes, azt gondolom, első körben újra definiálni, amihez, hogy aminek nagyon-nagyon sok köze van, mint saját magamhoz, tehát hogy nekem mi az elég a közösségeim, a közösségek számára körülöttem, a családom, a munkahelyem, cégem és itt tovább, meg mi az elég úgy, hogy eleve nem bántom a többieket, lásd a természetet is, és itt tovább. Mert ugye azt gondolom, hogy az, hogy ha ma meg tudok válaszolni, ugye 10 e-mailt, holnap meg 11-et, holnap meg 12-t, az pont beleesik ebben a sosem elég kategóriába. És hogy ahhoz annak az e-mail megválaszolásának, mert ugye nem csak az e-mail látja a kárát, meg nyilván az előnyét is, hanem ugyanúgy a felhasznált energia, meg hogyha ne találtam pont egy újabb akkumulátorgyárról e-mailezünk, akkor nyilván az is, szóval, hogy értsük ezt átvitt értelemben, de hogy amíg nem állunk neki annak, és gondoljuk újra a prioritásokat, meg hogy mi az elég, addig szerintem ez egy mókuskeré. És hogy én azt tapasztalom, egyébként pont erről beszélgettünk tegnap este a workshopunkban is, hogy valójában az időmenedzsment problémák gyakran nem időmenedzsment problémák, hanem prioritás problémák. Mert hogy nem sorolom előre azt, ami nekem fontos. És ez lehet egy gardróbszekrény összeszerelése otthon a kedves párommal, vagy lehet éppen az, hogy mit csináljak most a Városliget mellett, mit csináljak azzal a 4 fával, amit valaki éppen készül letarolni. Pont.
És mik a prioritások, ha már bejött ez a... Mert ez nagyon tetszett ez a gondolat egyébként, hogy nem az idővel van a probléma, hanem a prioritásainkkal. Tehát, hogy hogyan lehet ezt megközelíteni, hogy jó prioritásokat állítsunk föl magunknak, és komfortosan legyünk ebben. És mondjuk tényleg valami hasznosat is csináljunk közben.
Hát én visszautalnék ennek az EKSZ-tévadnak az első adására, amiben a Kövári Zoltánnal meg Mező Jánossal beszélgettél, és ott is említettétek, hogy ez a probléma, hogy a szükségeink mellett egy csomó igényünk és vágyunk van, és ezeket nem tudjuk megkülönböztetni egymástól, és egy csomószor olyan igényeinket elégítjük ki, amik kérdéses, hogy egyáltalán a mieinke, vagy honnan jönnek. Szerintem ezzel az a legfontosabb probléma, hogy gyakran az igényeink meg a vágyaink akadályozzák meg azt, hogy a szükségleteinkkel tudjunk foglalkozni, és most nem is olyan elvontabb ilyen pszichológiai szükségletekre gondolok, mint a valahová tartozás érzése, vagy a kompetencia érzése, ami szintén nagyon fontos, de hogy ezt szerintem sokan tudnak a hallgatók közül is ezzel azonosulni, hogy gyakran a legalapvetőbb testi szükségleteinket nem tudjuk kielégíteni a munka miatt. A pihentető alvást, a megfelelő étkezést, az, hogy
mozgást.
Menjünk pisilni munka közben, ahogy ez felmerült.
Már tegnap is. Közöttünk.
És akár egy ilyen prioritásra is lehetne kezdeni, hogy tudok-e ennyire önmagamra figyelni, hogy amikor mondjuk munka közben valami fáj, vagy valami ilyen testi problémám van, akkor így először azzal foglalkozom, és nem pedig még 2 e-mailt megírok, mert az csak 2 perc, és mindjárt túl vagyok rajta.
Hát meg ez a mi a fontos? És miért kellek én fel minden nap, vagy akár ilyen korán, hogy újra bejöjjünk ugye a stúdióba? De hogy ez a miért kérdése szerintem ugyanúgy tudja determinálni a prioritásokat. Mert hogy és a miértet meg szerintem kb. Azt határozza meg az értékrend, amit így hordozunk. Most megint szembe jött a beszélgetésnek az első fele, egy első része itt, hogy mit csináltok nagyanyáink a fonóban. Mit csinál a kultúra, mit csinálnak a sztorik körülöttünk, mind valahogy értéket örökít, szóval egy csomó-csomó mind csomó-csomó minden már ott van bennünk, egy csomó mindent meg felszedünk, egy csomó minden meg szerintem tudat alatt is ott van bennünk. Én azt gondolom, hogy az is érték, hogy tudok 3 mély levegőt venni, és meg tudok állni egy pillanatra, de hogyha nincs körülöttem az óceán, aki odaadja nekem annak a 3 mély levegő vételhez szükséges oxigénnek a felét, akkor így cseszhetem az egészet, akkor nem fogok tudni 3 mély levegőt venni, ergo az is ott van tudat alatt az értékrendben, és szerintem az a feladat, hogy ezt így hozzuk felszínre, és ne engedjük elnyomni. És hogyha megvan, hogy mik számunkra mind személyes, mind közös, mind környezeti értékek, akkor már könnyebben tudunk érte tenni, mert hogyha már a polikrízist mondtad, akkor azért az durva. Tehát, hogy abba az üveggömbbe belenézni, nagyon-nagyon ijesztő történet. Viszont nem is nagyon kell mindent a vállunkra venni, pont elég kiválasztani azt a párat, ami nekünk fontos. És hogyha érzem azt, hogy azért tudok tenni, azt bele tudom valahogy építeni a munkámba, akkor szerintem egy ilyen tudatosabb életet is tudok tőle élni.
Mivel másodszor jött fel a fonó, ezt így nagyon szeretném megosztani. Tegnap szembe jött velem egy nagyon jó cikk, amit egyébként nektek el is küldtem a világ elején ünnepszervező csapatának, amit Kacsik Márta írt a generációs, hát nem, pont nem a traumákról, mert hogy egy ilyen új narratívát szeretne elindítani, mennyi mindent tudunk tanulni az őseinktől, és hogy nagyon benne van most már köztudatban, egyébként nagyon jó dolog, hogy benne van a köztudatban az, hogy miket öröklünk, negatív mintákat a szüleinktől, nagyszüleinktől, őseinktől, milyen dolgokat tárolunk, ugye amikről lehet, hogy nem is tudunk, családi titkok, stb., és ezeket, hogy érdemes föltárni, ugye teljesebb életet tudjunk élni, de hogy a másik oldalon meg ott van az a nagyon sok hasznos tudás bármilyen téren, de egyébként szerintem ebben a kontextusban a növényekkel kapcsolatos ismeretek, gyógynövények, gyógyteák, egyáltalán a természettel való összhangban élés, azért az a nagyszüleinknek a generációja esetében sokkal hangsúlyosabb volt, és hogy mennyit tudunk tanulni ebből, és hogy próbáljuk meg egy picit átformálni ezt, nem figyelmen kívül a traumákat, meg azoknak a feldolgozásának a fontosságát, de hogy mondjuk így ez a visszatanulás, szoktam ezt mondani, vagyis igazából ezt a férjemtől vettem ezt a mondást, hogy ha menjünk egy zsákutcába, és tudjuk, hogy zsákutcába menjünk, akkor miért nem fordulunk vissza. Tehát, hogy egyébként mindannyian tudjuk szerintem, hogy oda megyünk, és nem fordulunk vissza, és tök jó lenne onnan, a múltból azokat a nagyon jó, hasznos dolgokat kiszedni, és azokat most átültetni, mint mondjuk egy fonóközösség, stb.
És nekem rögtön két példa eszembe jut, az egyiket meg Köves Szandráiknál hallottam, talán Szandra, vagy lehet, hogy Judit volt éppen a podcaster, az egyik utolsó Zöld Egyenlőségben, és akkor ők beszélgettek arról, hogy mennyire a mostani tudomány mennyire felülről tekint mondjuk az őslakosoknak a tudására. És ugye oda megyünk az őserdőbe, én még nem voltam, sajnos vagy nem, ezt nem tudjuk, de hogy oda megyünk az őserdőbe, és akkor nem hisszük el annak a nem tudom, több tízezer éve működő sámán kultúrából jövő őslakosnak, hogy már pedig ott úgy működik a biodiverzitás, hogy sőt, ugye rá akarjuk aggatni a mi tudományos módszerünket, aminek a végén kiderül, hogy tényleg így működik. Mi lenne, hogyha nem fecsérelnénk el energiákat arra, hogy bizonygassuk mondjuk, ami már működik, és akkor nem tudom, azt is forgathatnánk valami értelmesebben. A másik, aki meg nekem eszembe jutott a fonóról, meg az őseinkről, akinek szerintem érdemes szentelni most egy 5 másodpercet, Jane Goodall, megtettük tegnap is, tegyük meg szerintem ma is. Ő azért szerintem egy olyan személyiség, aki rengeteg értéket örökít, és pont azt mutatta meg nekünk, hogy hogyan nem létezik az a két külön fogalom, hogy ők, meg mi, hanem hogy hogyan létezik mondjuk pont az ő általa szeretett állatoknak az emberekkel való egysége.
Hát meg a természettel való egység, meg hogy ehhez a témához még jobban kapcsolódjunk, az ő élete, és szerintem, tehát hogy annyira szépen látszik az ő életében, hogy mennyire szerette a munkáját. Nem is tudom, hogy ő egyetem munkának hívta-e. Biztos volt olyan időszak, amikor igen, de hogy az egész hozzáállása, a alázata, meg a szeretete, tehát igen, inkább egy hivatás volt valószínűleg számára, és ez annyira átjött, mert annyira jól tudott ezekről a témákról bárkinek beszélni olyan szeretettel, meg odaadással, hogy hát mindenképpen követendő példa, már csak azért is, mert egy olyan területen dolgozott, és úgy élt ráadásul, hogy az nagyon, nem tudom, inspiráló fenntarthatósági, környezettudatossági szempontból is.
Így van, és Jane is sokat emlegette azt, amit egyébként Joanna Macy-nek is az egyik fontos üzenete volt, hogy nem kell megváltanunk a világot, mert mint pont így a polikrízis kapcsán úgy időnként elkeseredhetünk, hogy úristen, ez ilyen kezelhetetlen és hatalmas, és mindkettejüknek egy fontos üzenete volt az, hogy nem kell egyedül itt most mindent megtennünk, vagy ne higgyük azt, hogy az egész világ sorsa mi válunkat nyomja, találjuk meg azt a feladatot, ami a mi dolgunk, amiben mi tudunk hatással lenni. És ez, hogyha a munkára visszatérünk, amivel töltjük az az ébren töltött időnk nagyját, akkor ez egy remek lehetőség arra, hogy minden nap valami apróságot tegyünk, ami nem fogyaszt mondjuk, hanem valami gyógyít, minden nap lebontsunk néhány téglát abból azokból a falakból, amiket így felhúztunk magunk köré, akár a munkamagánélet, akár a természet és mi, vagy az ökológiai rendszerek, akár a többi emberhez fűződő viszonyunk terén.
És most még eszembe jutott egy dolog Jane-nel kapcsolatban, és rögtön beugrott David Attenborough is, hogy milyen érdekes, hogy, és hál' Istennek még David Attenborough köztünk van, hogy milyen sokáig éltek, és elég felkapott téma mostanában ez a hosszú élettitka, longevity, kék zónák, stb., és hogy mennyire, lehet, hogy ez most egy abszolút szubjektív vélemény, vagy ilyen megítélés, de nagyon érdekes lenne erről kutatást végezni, hogy hát azok az emberek, mint például ők, akik egy értelmes munkát végeznek, és szeretik a munkájukat, és egyébként a természettel valamilyen módon kapcsolódnak a munkájukon keresztül, és benne vannak nagyon sokat, azok vajon tovább élnek-e?
És nem is az, hogy tovább élnek, hanem hogy egészen idős korukra is mennyire szellemileg, testileg aktívak tudtak maradni.
De egészségben öregednek. És hogy ez lenne az ideális, igen.
Mármint a minőségi élet, én azt gondolom fontosabb, ugye látszódnak ezek a longevity trendek, ami egyfelől tök jó, van szerintem rengeteg jó hozománya is, másfelől az én fejemben ez úgy működik, hogy először keressük meg, hogy hogyan jól, és akkor azt utána lehet bővíteni, akár térben és időben. Szóval szerintem ők pont azok, akik megtalálták az ikigájukat, mind David, mind pedig Jane, és még szerintem pár embert ismerünk itt magunk körül, mert hát a kék zónáknak is ugye egy jellemzője, hogy ott azért így rendben van ez a purpose, ez a küldetés, ez a miért, ez az ikigáj, akárhogy is hívjuk. És tök érdekes amúgy, hogy azt szoktam mesélni, hogy én nem találom erre a magyar szavakat. Hát, hogy a mi kultúránkban, mintha ez ilyen komplex fogalomként nem létezne.
Az ikigáj?
Igen.
Hát igen. Találjunk rá.
Hát én erre használom a küldetést, a miértet, de valahogy nem adja vissza. Tehát, hogy nem nincs annyi jelentéstartalma, mint mondjuk egy ikigájnak, ami meg sokkal több, mint a Venn diagram, amit szoktunk látni, az egy egyszerűsített változata, vagy hát egy ilyen tükör.
Hát az keretekbe rakja már.
Igen, az igyekszik keretekbe rakni. De annak a, nem tudom, 90 éves halatpucoló bácsinak, aki a tengerparton élvezi az életét Okinavában, annak szerintem sokkal komplexebb és egyben egyszerűbb is az élete, mint az a 4 darab kör.
Nem hiszem, hogy leült valaha egy papír elé, lerajzolt, és így beleírta a információkat, hogy na, nekem ez az ikigájom.
Igen. Nekem, hogyha már ikigáj, akkor eszembe jut a föld másik oldaláról egy másik őshonos fogalom, ez az ajándék, meg az erre épülő ajándékgazdaság, hogy szerintem az is egy tök jó dolog, hogyha elkezdjük felderíteni, hogy mi lehet a mi ajándékunk, valami olyan tehetség, amiben ügyesek vagyunk, jók vagyunk, és szívesen foglalkozunk vele, és fejlesztjük egyre jobban szeretnénk csinálni, és megtaláljuk azt, hogy ez hogyan ad a közösségnek. Tehát, hogy hogyan, hogyha már kaptunk valamilyen ilyen tehetséget vagy talentumot, akkor azzal jár egy olyan felelősség is, hogy ezt megosszuk másokkal. És hogyha ezt minél többen tudjuk csinálni, és minél többen aktívan adunk, ahelyett, hogy arra figyelnénk, hogy mit kapunk, vagy hogy mit tudunk a magunkénak tudni, akkor kialakul abból egy ilyen nagyon szép egyensúly, mert ugye kapni is fogunk szükségszerűen egy csomó dolgot. Lehet, hogy nem úgy, ahogy mi megszoktuk a mi pénzügyi tranzakciós rendszereinkben, hogy mindennek megvan a pontos érték és egy ilyen azonnali csere történik ezekben, hanem most adunk, és aztán később majd kapunk valamit valakitől valahogyan, de hogy ezekben így úgy tűnik, hogy fel tud állni egy egyensúly az ilyen ajándékgazdaságokban.
Hát sőt, van egy-két olyan ismerősöm, aki úgy működik, egyébként pont ilyen ökokörökből származnak, sőt nem is származnak, benne vannak, szóval, hogy úgy működnek, hogy nem az alapján válogatják össze, hogy éppen mit csinálnak, vagy milyen projektben vesznek részt, hogy megírja vagy sem.
Anyagilag, ugye?
Igen, igen, anyagilag. Hanem van nekik a mostani fogalmi rendszerünk szerint pro bono projektjük is, meg van nekik fizetős projektjük is, de hogy kijön. És hogy nem...
Elég. Nem, csak igen, hogy visszautaljunk az
előző. És kijön, és tehát, hogy nem élnek rosszul egyáltalán, sőt, tök jól el vannak. De hogy nem ez alapján válogatnak, hanem az alapján válogatnak, ami belülről húzza őket. És persze ez úgy hangzik, mintha válogathatnának olyan nagyon-nagyon nagy halmazból, ami nem igaz egyfelől, másfelől meg, hogyha válogatni is tudnak, akkor tettek olyanokat, hogy mondjuk beléptek olyan közösségekbe, elindultak olyan irányokba, ahol szintén érezték a húzást. Mert hogy az is egy tapasztalás, hogy ha már ikigáj, meg ha már ezek az értékek, hogy azokkal azért sokkal jobban érzed a húzást, akivel össze tudsz így kapcsolódni, akivel együtt rezonálsz, de akkor ez azt is jelenti, mint ahogy a bizniszfejű barátaim szokták mondani, hogy növeled a konverziódat. Tehát, hogy tudod növelni szó szerint akár marketingügyileg, akár értékesítésügyileg is a tranzakciódat, de munkaköré tranzakciós átádat, de hogy a konverziós átádat, de hogy ez igaz lesz szerintem egy munkakeresés esetében is.
Igen, ehhez viszont jó, hogyha van önismeret, meg tudunk magunkkal kapcsolódni, hogy érezzük, hogy mi ez, amikor valami hív minket, és elhiggyük, hogy az annak ott helye van, és nem csak nem tudom, valahogy furcsán érezzük magunkat, vagy észre sem vesszük, mert eltereli egy csomó minden más a figyelmünket.
Egyet szeretnék visszalépni, mert szerintem fontos így a beszélgetés első részében, meg körülbelül feléig arra kitérni mindenképpen, hogy meg Lucette már behoztad az előbb egy picit, hogy hol ment félre a kapcsolatunk a munkával, és nyilván elég egyértelmű, hogy itt mindig minden ilyen témánál valahogy az ipari forradalom jön föl, úgyhogy gondolom, ez itt sincsen másképp, és hogy meddig kéne visszanyúlni, hogy ezeket az ominózus jó mintákat, meg jó működésmódokat felismerjük a múltból, és be tudjuk építeni abba a világba, amiben most élünk, anélkül, hogy tényleg így mondjuk felforgatnánk az egész életünket, és elvonulnánk, és nem tudom, holnaptól nem mennénk be a munkahelyünkre dolgozni.
Igen, itt ezt a hol mentek félre a dolgok, a munka kapcsán valóban az ipari forradalmat szoktuk emlegetni, vagy akár a mezőgazdaság kialakulását, hogy akkor kezdtek el az emberek a földeken dolgozni.
Az jó régen volt.
Igen. De hogy én ebbe behoznék egy ilyen egészen új szemléletet a legfrissebb ilyen régészeti meg antropológiai kutatások alapján, hogy úgy tűnik, hogy ez a mezőgazdasági forradalom ez nem létezett, és hogy ez hát legalábbis forradalomnak hívni mindenképpen erős túlzás, mert sok ezer év volt, amíg ez lejátszódott. Valószínűleg sokkal lassabb is volt, mint ahogy lejátszódhatott volna, és volt benne egy ilyen tudatos lassítás. És az emberek nagyon sok helyen az látszik, hogy nagyon diverz módon éltek, és nagyon sokféle tevékenységből megtalálták azt, amire szükségük volt, ami szerintem egy nagyon izgalmas és nagyon reményteli dolog, és ami számomra ebből egy nagyon nagy tanulság, hogy kicsit engedjük szabadjára a képzeletünket, és próbáljunk meg másfajta jövőket, mindennapokat elképzelni saját magunknak, és azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne ezt változatosabbá tenni, és hogyan működhetne. Sokszor beszélünk arról, hogy mi az, amiért nem szeretjük a munkánkat, ami nem jól működik, de az, hogy hogyan is szeretnénk, hogy működjön, azt szerintem egy egészen új téma, és egészen felfrissítő lehet erről elkezdeni beszélgetni.
De bocsánat, csak muszáj megkérdezem, de hogyha őszintén szólva a csapból is az folyik, hogy katasztrófa, polikrízis, klímaválság, világvége, nem tudom, tehát, hogy én igyekszem nem ezt az irányzatot követni, de azért lássuk, hogy szerintem az átlagembernek ez jön szembe, és nagyon nehéz, még nekünk is, akik ebben szerintem pozitívabban gondolkoznak, meg ezt a úgynevezett cselekvő remény útját követjük, elképzelni egy olyan világot, ahol jó lesz minden, és összhangban élünk önmagunkkal, meg a természettel.
Hát én javaslom, hogy így ne olvassunk ilyen napi hírportálokat. Tudom, ez ilyen radikálisnak tűnik, de hogy tényleg ezeknek szerintem nem sok teteje van. Olvassunk és informálódjunk, de akkor már inkább hosszabb és átfogóbb anyagokkal, amikkel tudom, hogy nehéz időt tölteni, mert amíg elolvasok egy 10 perces cikket, addig 4 értesítés jön be, hogy valami sürgős teendőm van.
Hát felolvasa az AI egyébként, tehát hogy csak annak meg nagy az ökolábnyoma, úgyhogy ne olvastassátok fel az AI-t.
Tehát szerezzünk 10 percet minden nap, amikor el tudunk olvasni egy hosszabb cikket, és nekem egy fantasztikus üdítő élmény volt, amikor bekapcsolódtam így a magyar öko szisztémába, az ilyen
ökoszisztémába,
és az ilyen világeleje kapcsán, ugye ezt Takács Csent András könyvéből van, most ebből az inspirációból szervezünk egy világeleje ünnep 2075 című eseményt is, hogy kiderül, hogy mennyire nagyon sokan vagyunk, akik ezzel foglalkozunk, egyének és közösségek, szervezetek, akik ezt már élik a mindennapokban, vagy aktívan tervezik, és inkább ezekről vegyünk példát.
Hát én egy részét lehet, hogy challenge-elném, a nagy részével meg egyetértek. Meg visszanyúlnék még oda, amikor kérdezted, Erika, hogy hol rontottuk el. Ezt is egy picit visszachallenge-elem, hogy vajon ez-e a kérdés, ha létezik ez magyar nyelvtanul.
Ez tetszik, jó.
De hogy ez-e a kérdés-e, de hogyha visszanézel, nem tudom, a piramisoknak a felépítése sem tűnik egy ilyen nagyon humánus, etikus módszerrel megáldott folyamatnak. Szóval, hogy...
Feltéve, hogy elhisszük azt a teóriát, ugye, hogy
persze.
Én nem a földön kívüliek építették.
Hát azt meg már nem.
Jó, ne kontrahozzunk most.
Az legyen egy másik podcastnak a témája talán. Na de hogy lényeg a lényeg, hogy nekem pont az jutott eszembe, hogy igen, ehhez nem árt egy kis önismeret, és tökre valahogy az én fejem is közben átalakult, és nem csak azt keresi a múltban, hogy mondjuk hol rontottam el, vagy hogy az én szüleim hol rontották el, vagy hogy az ő szüleik szülei hol rontották el, és itt tovább.
Úgyis mindenki elrontotta.
Igen, tehát hogy valószínűleg nem is jó ez a szó innentől kezdve, hanem olyan, mintha ez egy ilyen természetes folyamat lenne, hogy nagy idézőjel elrontjuk, hanem hogy mi az, amit el tudunk vinni, megint mi az az érték, amit tovább tudunk vinni. És hogy szerintem azt érdemes keresni, akármennyire is kaki van a palacsintában, mert hogy azt meg nem lehet szerintem el susmákolni, hogy mind politikailag, mind gazdaságilag, hát nem olyan jó helyzet. Tehát az is oké, hogyha nem olvasok, ezzel tökre tudok menni. Egyébként én sajnos olvasok.
Jó, csak ott is a határok meghúzása, hogy érzelmileg mennyire vonódsz be egy olyan dologba, amire nincs közvetlen holnap ráhatásod.
Viszont közben meg érdekel, mert mondjuk ott vannak a gyermekeid, tökre szeretnél érteni, hogy ne talán el tudsz velük menni házi orvoshoz, csak hogy egy aktuális témát említsek, vagy mondjuk az oktatási rendszerrel mi van, főleg akkor, hogyha mondjuk te éppen egy beiratás előtt vagy, vagy valamilyen változás előtt vagy, akkor szerintem ezek ilyen tök fontos kérdések, és nagyon nehéz tőlük megszabadulni. És én ezért gondolom azt, hogy az viszont, tehát arra igen van hatásod, hogy merre fordulsz, tehát az a része tök oké. És szerintem itt is a közösségek fognak központi szerepet játszani, de leginkább te. És azokkal a tettekkel tudod szerintem befolyásolni ezeket a gondolatokat, amiket úgy nap mint nap meg tudsz tenni. Mert még hogyha olvasol is, és benne vagy még ebben az ördögi körnek tűnő sztoriban, nem tudom, leülsz beszélgetni a világ elejéről, vagy valami hasonló történetről, mondjuk másfajta emberekkel, mint akikkel tegnap beszélgettél, az szerintem tökre tudja formálni a gondolkodás módodat. Mert hát bontként meg úgysem létezünk a világegyetemben, szóval mindenképpen kapcsolódni akarunk így is, úgy is valakihez. Úgyhogy akkor ez a döntés jogunk, ez minden nap megvan szerintem, hogy kihez kapcsolódunk. És ez egy ilyen tök erős eszköz a kezünkben.
Hát ha már közösségek az egész évónak a tematikája, tök jó, hogy ezt behoztad, abszolút. Ja. És ha a kedves hallgató, néző szeretne holnaptól máshogy élni, az eredmény munkához való viszonyát megváltoztatni, mondjuk vegyük azt, hogy nem szereti azt, amit csinál jelenleg, és érzi azt, hogy látja ezt a rendszert, amiben vagyunk, és zavarja az, hogy ennyi probléma van, akár környezeti, társadalmi, akár az ő közvetlen környezetében valamilyen probléma, ami minden nap szembe jön vele, akkor mit tud tenni? Hogy álljon neki?
Szerintem a saját életemből vett példával ebben tudok tanácsot adni. Nekem ami nagyon fontos lépés volt, amikor el tudtam kezdeni közvetlen kapcsolatba kerülni termelőkkel, olyan emberekkel, akiktől származik mondjuk az élelem, amit fogyasztunk, és így rálátni a rendszernek egy olyan részére, amit korábban nem láttam. És volt még egy ilyen érdekes felfedezésem néhány napja, hogy ahogy én is elkezdtem mondjuk a kis kertemben elkezdeni küzdeni a veteményessel, meg a mesztelen csiga invázióval, arra gondoltam, hogy milyen kár, hogy nincsen.
Szegény mesztelen csiga, mindenki utálja őket.
Megeszik a salátát.
Te meg az ő salátájuk.
Kié volt a saláta? Bocs.
És... azt tapasztaltam, hogy bánom, hogy nem olyat tanultam, ami valahogy ezzel összekölt, hogy nem valami, nem tudom, agrárképzésen vettem részt a gimnázium után, nem ilyen egyetemre jártam, mert azt érzem, hogy egy csomó ilyen rendszer szintű tudás hiányzik ahhoz, hogy ebben eredményes legyek. És aztán rájöttem, hogy egyébként esélyem sem volt agrártudományi egyetemre menni, mert Budapesten nőttem föl, a szüleim is egy ilyen budapesti értelmiségi gimnáziumba jártam, szóba se került a pályaorientáció során az.
Nem volt menő. Mármint szerintem...
Nem, egyáltalán.
Igen.
Sem, az osztályban, aztán az évfolyamból sem ment senki erre. Még a pszichológia is egy kicsit furcsa volt. Jogászok, mérnökök, orvosok.
Én ezért nem mentem pszichológiára például, és közgázra. Mert hogy így pszichológia. Pedig azért az már akkoriban elfogadottam volt, de még nem annyira, hogy oké legyen.
Igen. És hogy nekem a előtte, korábban a mondjuk a földműveléssel annyi kapcsolatom volt, hogy szerintem, amikor így történelem órán a feudalizmus összeomlásáról tanultunk, akkor hallottam utoljára arról, hogy ez így létező dolog, és utána teljesen el voltam vágva ettől a világtól, és aztán most már felnőtt koromban egy saját döntésem volt, hogy én ezt elkezdem felkeresni, viszont ez szerintem önmagában nagyon sokat hozzátett ahhoz a szemlélethez, amit ma tudok képviselni, meg ahhoz, hogy így az egész...
Ez a munkádhoz.
A munkám,
csak
és
hogy a kérdés.
Ahhoz a hozzáállásom meg tudjon változni.
Olyan, mint hogy ez is egy ilyen újfajta rendszer szemléletet adott volna.
Igen.
Ez a másik, amit forog a fejemben, hogy pont az edukációs rendszer, meg a munkának a rendszere, és itt tovább az erősilókat épít most. Tehát, hogy vannak a marketingesek, meg a brandesek, meg az ügyvédek, meg sorolhatnám, és hogy mindenki egy ilyen külön kaszt. És nincsenek meg ezek az összekötő értékek, mint például a természet, vagy a föld, vagy a közösségeink, és így tovább is el. És szerintem minden olyan lépés tök izgalmas, lásd például humán ökológiát tanulni, ami nyitja ezeket a silókat, ami így lebontja ezeket a falakat, mert szerintem most attól nehéz, meg attól nehéz másképp gondolkodni, hogy hát ebben nevelődtünk bele. És hogy aki ezt meg felismeri, ott szerintem az tök fontos, hogy úgy változtasson gondolkodásmódot, hogy ne az ellen dolgozzon, hanem keressen egy ügyet, amiért elkezdi ezt csinálni. De ez meg egy ilyen pingpong játék szerintem, mert hogy találnád meg az ügyet úgy, hogyha benne vagy ugye egy ilyen silóban, vagy egy mókuskerékben, ezzel meg csak azt mondom, hogy az tökre nem gáz, hogyha nem holnapra van meg. Mert hogy ez is a mostani rendszernek a része, a mostani mókuskeréknek a része, hogy mindent azonnal különben meghalunk. Ha nem jön ki egy perc alatt a .hu, akkor vége a világnak. De hogy ez is egy berögzülés, tehát ezt a mintát azért lehet gyakorolni, leépíteni, vagy inkább átépíteni.
Szerintem van egy nagyon fontos téma, amire mindenképpen térjünk ki. Most ezért egy olyan kontextusban beszélgetünk, ahol emberek valószínűleg nem a létminimumon élnek, és nem máról holnapra élnek, és nem azért dolgoznak, hogy legyen mit enni. Viszont elég sok ember Magyarországon is nem teheti meg úgymond, hogy azzal foglalkozzon, hogy egy ügyön dolgozzon, mert örül, hogy van munkája. Tudunk-e bármit mondani azoknak, akik mégis, ha így élnek ebben a valóságban, mégis érzik azt, hogy szeretnének valahogy máshogy állni a munkájukhoz, meg más szerepet vállalni ebben a rendszerben, vagy ez egyáltalán nem az ő felelősségük, és inkább nekünk, akik úgymond megtehetjük, hogy ilyen témákkal foglalkozzunk, a felelősségünk, hogy össztársadalmilag próbáljuk a helyzetet javítani, és kvázi nekik lehetőséget biztosítani egy jobb életre.
Most ezt a második gondolatot megragadnám, kétségtelen, hogy a tehetőseknek sokkal nagyobb a felelőssége ebben. Nem csak abban, hogy ők azon dolgoznak, hogy még széljelebb nyíljon az olló, vagy hogy ez az olló záruljon, hanem hogy tényleg olyan megtartó társadalmi rendszereket hozzunk létre, amik tudnak segíteni azoknak, akik a olló másik végén vannak.
Hát és akkor itt a hogyanokkal meg lehet is folytatni rögtön, mármint a műsorban tehetősebb oldalról. Mert hogy ha veszek egy kis vállalkozást, nem feltétlenül sorolom mondjuk a tehetősebb oldalhoz, de már ugye ott is vannak eszközök. Lásd mondjuk az üzleti modelleidnek az eszköze. Hiszen mondjuk választhatsz olyan üzleti modellt, ami figyelembe veszi azt, hogy kinek milyen a szociális háttere. Például ugye a tompszipő, vagy hogy inkább köszönjünk az itthoni vizekre, például az adni jóga is, meg sorolhatnám. És hogy itt is szerintem attól függetlenül
ez a kicsit, hogy bocsi, nem biztos, hogy mindenki képbe van, tehát ez egy az egyért, úgymond ez a one for one, hogy meg ez a lépcsős árazás, tehát erre gondolsz, ugye?
Igen, arra gondolok, hogy én mondjuk, ha már a tompszipőt mondtuk példának, akkor ugye, ha veszel egy tompszot, akkor azzal rögtön kettő cipőt vettél, és akkor egyet eljutatnak olyan emberkékhez, akik rászorulnak, és tudtam annáék is adni jogáiknál ugyanezt a modellt használják, vagy mondjuk amilyen modellt mi használunk, az pedig egy differenciált árazás, tehát hogy van három csomag, mindegyik ugyanazt tudja, válaszd azt, amelyik neked jobban belefér. illetve van, lehet, hogy majd a NAV egyszer megbüntet érte, ki tudja, nem mindig támogató a jogrendszer, de ezúton is vállalom a felelősséget.
Ezúton is előterjesztésben nyújtunk, hogy változzon meg akkor.
Köszönjük szépen. Meg ugye van egy olyan része nálunk is, hogy minden tizedik megvásárolt jegy után valakit tökre ingyen beengedünk. És ez volt ez a másik tapasztalásunk, hogy valamiért ez viszont ciki. Tehát, hogy ciki bevállalni azt, hogy mondjuk adott pillanatban neked nincs pénzed. Megint visszautalhatunk persze a társadalmi berendezkedésre, de hogy azt láttuk, hogy ezt a cikiséget is van, aki leküzdi. Van, aki leküzdi, és azt mondja, hogy jó, hát én most már bevállalom, de ahhoz nekünk kellett tenni azt, hogy most már 2 éve ezt az üzleti modellt kommunikáljuk azokon a pici csatornákon, amik nekünk vannak. És olyat is, most már olyat is tapasztaltam, aki mondjuk bejelentkezett egy programra, és akkor azt mondta, hogy figyelj, nekem most nincs pénzem, de jövőre lesz, akkor tök szívesen kifizetem. Mondom, ez fantasztikus, gyere. És akkor ez a pay it forward logika. Köszönöm vissza, amit éppen szerintem mondtál, tehát nagyon ez az ajándék gazdaságnak egy-két elemét, azt így piciben látja az ember megvalósulni, és szerintem ez csodálatos. Úgyhogy egyik oldalról szerintem azt lehet tenni, hogy keresni az ilyen lehetőségeket, mert hogy vannak, mert tény is való, hogy azért pénzre épül a világnak a nagy része. Másfelől meg csinálni ilyen lehetőségeket, hogy minél több legyen, és aki ezt felismeri, akkor szerintem így, és tudja csinálni, akkor két oldalról tudjuk zárni az ollót, de mind a két oldalnak kell hozzá szerintem lépkednie.
Hát és erről beszélni, tehát hogy szerintem lehet, hogy unalmas ezt mondani, hogy szemléletváltásra van szükség, de hogy onnan kell indulni, és erről egyre többet beszélni, és nyilván példát is mutatni, tehát mondjuk ti ezt csináljátok, és valószínűleg minél tovább kitartotok emellett, annál több embert és vállalkozást fogtok arra inspirálni, hogy hát, ha ők is elgondolkoznak azon, hogy átveszik ezt a működésmódot, ezt a nevezzük akár társadalmi vállalkozás szemléletmódot, és mi is ugye a világ eleje ünnepen próbáltunk e felé menni a jegyárakkal, hogy van diákjegy, van úgymond, nem is tudom, hogy mondjam, normál jegy, és van támogatójegy. És nyilvánvalóan egy nagy rendezvénynek a megszervezésénél vannak költségek, tehát muszáj valahogy ezeket fedezni, ha nincsen szponzor. Ezúton is ez egy ilyen kis beszúrás, hogy ezért vannak jegyárak, ezért van belépő. De hogy az, hogy van támogató jegy, és vannak cégek főleg, akik vesznek támogatói jegyeket, azáltal meg tudjuk finanszírozni azt a kedvezményesebb jegyet. És egyébként azt gondolom, hogy ha valaki jön hozzánk, és már több ilyen példa is volt, hogy ő nem tudja kifizetni, de egyébként szívesen facilitál egy workshopot. Velem például ez történt a héten, hogy valaki ezt mondta, hogy hát ő nagyon szeretne jönni, de hogy nem tud erre most ennyit szenni, és ő viszont cserébe szívesen csinálja ezt, vagy bármit igazából, akkor ez is egy tök jó megoldás, a barter, és hogy erre is egyébként milyen fontos nyitottnak lenni kis vállalkozásként akár.
És szerintem nem szabad elhallgatni azt sem, hogy ez itt tök nehéz. Nekem ez járt a fejemben folyamatosan, hogy ez nehogy úgy tűnjön, hogy ez egy ilyen, nem tudom, csillámpóni lepke, mert hogy nem. Tehát, hogy tényleg nagyon-nagyon nehéz, csak hogy így tegyük fel magunknak a kérdést, hogy van-e másik út. És azt gondolom, nem azért csinálunk dolgokat, mert könnyű, hanem azért választunk utakat, mert azon szeretnénk menni akkor is, hogyha nehéz. De hogyha így együtt vagyunk egy ilyen nehéz gödörben, az meg viszont szerintem csodálatos, és már is nem annyira nehéz.
Én itt egy ilyen mélyen húzódó tévhitet hadd hozzak be, ami nagyon szorosan kapcsolódik ehhez, hogy ugye az ember értékét abban mérjük, hogy mekkora a vagyona, és ez egy nagyon nagy hiba. Tehát el kellene kezdeni valahogy meglátni azt, akár hogy mi saját magunkat hogyan értékeljük, és mennyire múlik az önértékelésünk azon, hogy mennyi pénz van a számlánkon, vagy mekkora a fizetésünk, és hogy másokat hogy látunk, hogy tudunk-e értéket találni olyan emberekben, akiknek kevesebb a vagyona, és ez, tehát hogy a kettő egyszerűen nem függ egymástól, és ez is egy szemléletváltást igényel.
Hát meg az ítélkezésmentességet.
Igen.
Igen. Igen. És abban az áldásos helyzetben vagyunk, hogy fel tudom tenni ezt a kérdést, hogy mi az egy dolog, amit megosztanátok a nézőkkel és hallgatókkal, így lekerekítésképpen, ami tegnap elhangzott a beszélgetésben, és most hiányérzetetek van, hogy nem hoztuk föl, mert nyilván ugyanazt nem tudjuk replikálni sajnos, vagy hát nem biztos, hogy sajnos. Akár lehet egyébként egy ilyen üzenet, amit mindenképpen szeretnétek átadni így a munka és küldetés és fenntarthatóság regeneráció témájában.
Nekem eszembe jutott valami, ami tegnap sem hangzott el, és aztán bántam,
az
hogy
a
nem
legjobb.
Hangzott el. Úgyhogy mi most megadom az alkalmat, hogy behozzam. Ez az, hogy gyakran, amikor így rendszer szemléletben próbálunk gondolkodni, akkor a jelen rendszereiben gondolkodunk, és az időbeli perspektívára kevesebb figyelmet szentelünk. Ugye most is akár a múltról beszéltünk, de hogy a jövőről kevesebbet, hogy a észak-amerikai Haudenosaunee Irokész Konfederáció őslakosoknál van az a döntéshozás előtt az a szokás, hogy azt vizsgálják meg, hogy ennek a döntésnek milyen hatása lesz a következő 7 generációra.
Azta.
És ez azért olyan perspektívába helyez, főleg az ilyen negyedéves jelentések, éves büdzsé rendszereinkből, ami szerintem érdemes időnként átgondolni, mondjuk akár, hogyha egy projektet elvállalok, hogy az mennyire hív, vagy mennyire nem, vagy hogy éppen hogy vannak a szükségleteim, meg az igényeim, vagy milyen dolgokat tartok értékesnek, akkor azt végig gondolni, hogy 7 generáció múlva leszármazottam, mit szólna ehhez, büszke lenne rám, magyarázkodnia kellene miattam, milyen életet szeretnék neki, tehát ezt a kitágított időperspektívát behozni ebbe a témába.
De szép. Ennek ez van egy másik interpretációja a 7 generációs gondolkodásnak, az pedig úgy néz ki, hogy 3 generáció előtted, 3 generáció utánad, és te vagy középen. Ergo ez azt akarja ugyan mondani, hogy éppen összekötve a múltat, a jelent és a jövőt, hogy nézd meg, hogy az előző 3 generáció mit adott neked, mi az az érték megint, amit tovább tudsz vinni, nézd meg, hogy az neked hogy jó, és mit szeretnél te továbbadni a következő 3-nak. És talán ez nem is tűnik annyira lehetetlennek, tehát így praktikusan meg lehet fogni, mert mondjuk oda tudsz menni még a nagymamához, és megkérdezni, hogy egyébként mi újság van, és hogy csináltátok, és mi történt akkor. És azt át lehet forgatni, és meg lehet találni a helyét a te unokáidnak az életében is szerintem.
Ennél szebb zárszót nem tudnék elképzelni. Nagyon köszönöm nektek, hogy másodszor is eljöttetek, és másodszor is ilyen jót beszélgettünk.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Én köszönöm. Kár, hogy vége.
A nézőknek és hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet. Találkozunk 2 hét múlva. Sziasztok!
Ez a beszélgetés a MOHU támogatásával jöhetett létre. Mert a fenntartható jövő közös ügyünk. MOHU. Újrahasznosítjuk közösen.